Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
Mert a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, és a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből olvasom, a harmadik rész 1-től 13. versig terjedő részéből. Ezért vagyok én Pál, a Krisztusnak fogja ti éretetek a pogányokért. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, amelyet nékem adott a ti érdeketekben. Hogy tudniillik, kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, az szerint, amint az elébb megírám röviden, melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől, amely egyéb időben meg nem ismertetett az emberek fejével úgy, ahogy most kijelentetett az ő szent apostolainak és prófétáinak a lélek által. Hogy tudniillik, a pogányok örökös társak és egy ugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által, amelynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, amely adatott nékem az ő hatalmának munkája szerint. Nékem minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát, és hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Azért, hogy megismertettessék most a mennybéli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége, ama az örök eleve elvégzés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban, akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez, az ő benne való hitáltal. Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én tiéretetek való nyomorúságom miatt, amelyek néktek dicsőségtekre vannak. Fennállva imádkozzunk. Köszönöm, mennyei Atyám, hogy elérhető vagy, hogy bárki fordulhat hozzád. Köszönöm azt is, hogy ismersz engem és törődsz velem, hogy ezt fizikailag és lelkileg is tapasztalhatom. Imádkozom azért, hogy segíts mindenkinek, aki tiéd ezt a törődést megtapasztalni a hétköznapokban, és ezzel bátorítani a téged nem ismerőket a te keresésedre. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént hallott igeszakasz folytatásaképpen, az Efézusi Levél 3. részének 14-től 21-ig terjedő verseiben. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakik szívetekben a hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretét meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek! Barth Károly a 20. század egyik legnagyobb, vagy talán nem túlzás, ha azt mondom, legnagyobb teológusa, egyik fő megállapítása az, hogy Gott der ganz andere, vagyis Isten, aki teljesen más. Isten teljesen más. De mihez képest más, kérdezhetjük. Miben más ő? Hát egyrészt a felolvasott igeszakaszban, amit az imént az úrasztalától hallottunk, Dávid testvérünktől, abban hallhattuk azt, hogy Pál apostol elmondja, újra megerősíti, aláhúzza, hogy Isten a pogányoknak is az ő kegyelmét ajánlja. Nekik is adja az üdvösséget. És ez a zsidók számára egy teljesen elfogadhatatlan, felfoghatatlan kijelentés volt. Hogy lehet az? Hát mi vagyunk a kiválasztottak. Ábrahámban bennünket választott ki az Úr magának. Hogy jönnek ide a pogányok? És arról beszél itt Pál apostol, hogy de bizony, Isten sokkal nagyobb, mint amit ti elbírtok képzelni a ti szűk keblűségeteknél. Isten egészen más, és ezt a mi számunkra is üzeni az Úr, mert hogy mi is hajlamosak vagyunk rá, hogy őt valamilyennek elképzeljük. Sokféle elképzelés van arról, hogy milyen az Isten, csak néhányat, talán mondhatnám a legjellemzőbbeket sorolom föl. Vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy Isten valami ősszakálló kedves bácsi. Vannak, akik jótékonyság automatának érzik. Bedobom az imádságot, a kérést is megvalósítja. Vannak, akik azt mondják, ő az, aki fenntartja a rendet, a rosszakat megbünteti, a jókat megjutalmazza. Aztán vannak a tudományosan gondolkodók, akik próbálják a tudományt meg a vallást összegyúrni, és azt mondják, hogy hát azért biztosan volt valaki, aki elindította ezt az egészet, ezt az univerzumot, nem csak úgy magától jött létre minden. Aztán vannak a filozófikus hozzáállók, akik azt mondják, hogy végül is minden vallás ugyanahoz az Istenhez vezet, mindegy, hogy melyiknek vagyunk a tagjai. Aztán vannak, akik egyszerűbben fogalmaznak, és azt mondják, egy az Isten, mindegy, hogy melyik felekezetnek, melyik keresztény felekezetnek vagyok a tagja, csak legyek keresztény. Aztán vannak, akik ezen belül is azt mondják, az Ószövetség Istene más, mint az Új Szövetségé. És hát a keresztények túlnyomó többsége hiszi és vallja a Szent Háromság Istent. Hát csak nagyon röviden szedtem össze a legelterjedtebb nézeteket. Nagyon-nagyon sok van még ezeken kívül, de nagyjából ezek tövéről fakadnak a többiek. És legyünk őszinték, mi itt a templomban is különbözőképpen ismerjük Istent. Ez az igazság. Különbözőképpen gondolkodunk róla. Ez így első hallásra talán olyan megdöbbentő, talán még mintha megbotránkoztató is lenne, miért gondolja ezt a lelkész, hogy mi másképpen gondolkodunk Istenről. De hát ez így van. Másképpen gondolkodunk. Gondoljunk csak arra, hogy talán már előfordult velünk, de ha nem velünk, akkor biztosan hallottunk már valakitől olyan történetet, amikor elmondja, hogy több éve vagy évtizede ismerjük egymást, már egymásnak a gondolatait is tudjuk, az egyik elkezd egy mondatot, a másik be tudja fejezni, ismerem az összes sztoriát, a szófordulatait, a gesztikulációját, annyi mindent tudok róla, annyi időt eltöltöttem már vele, és aztán egyszer csak történik valami, valami különös, valami hihetetlen, és akkor azt mondja az illető, hát ha ez így van, én nem is ismertem azt az embert. Igaz, hogy van ilyen? Ha ez így van, én nem is ismertem. Hányszor van az, hogy emberekről gondolunk valamit, és aztán kiderül, hogy ők egészen mások. Vagy gondolhatunk az alvó terroristákra, akik szép családi életet élnek, munkába járnak, beilleszkednek a helyi társadalomba, szomszédokkal tartják a kapcsolatot, aztán egyszer csak történik valami, és elkezdenek ölni. Sajnos a hírekben találkozunk ilyenekkel. Megszólaltatják a szomszédokat, és akkor azok elképedve mondják, hogy hát de évek óta ismerjük őket, teljesen normális, jó kapcsolatban voltunk, nem tudjuk, mi történt. Hát ha mi emberek ennyire összetettek vagyunk, akkor Isten nem az. Hogy gondolhatjuk, hogy lekonfirmáltunk, járunk templomba, és akkor most már mindent tudunk Istenről. Kész. Ennyi az Isten. És ha valaki más gondol arról az Úrról, mint amit mi tudunk, akkor nyilván neki nincs igaza. Ugyanakkor szeretném rögtön aláhúzni, hogy Isten azért sokkal jobban megismerhető, mint ahogyan az Isten tisztelet elején elmondtam azokat a példákat. Ennél azért jobban megismerhető. Hiszen mégis itt van előttünk a nagy segítség, a Szentírás, ezen keresztül az Úr nagyon jól bemutatkozik nekünk, és bemutatja önmagunkat is, hogy milyenek vagyunk. Tehát Barth Károly, amikor azt mondja, hogy Isten egészen más, mégis akkor mire jött rá? Mi az a több, amit ő megállapít, és amit megtanulhatunk tőle? Hát, ki kell, hogy ábrándítsak mindenkit, nem mondott semmi új dolgot, vagy semmi nagy dolgot. Nem mondott semmi olyat, amire most azt mondhatnánk, aha. Hanem arról van szó, hogy azt ismerte fel, Isten több, Isten nagyobb, mint amilyennek elbírjuk képzelni. Megvannak a hitvallásaink, és ezek nagyon jók, ezeken szilárdan állunk, ezek nem változnak. A Szentírás alapján megalkotott hitvallásainkban bízunk, sőt, a második helvét hitvallást azzal kezdték annak írói, hogy ha valaki jobbra tanít bennünket a Szentírás alapján, elfogadjuk. Szóval a Szentírás a mérték, Vannak dolgok, amikben maximálisan egyetértünk, alap dolgok, Isten ilyen. Ezekhez nem fér kétség. De mégis ezeken túl, mondja Bart, mondja Pál apostol, Isten nagyobb. Isten több ennél. Olyan ez, mintha azt mondanám, hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, református ember, és szereti a focit. Igaz ez? Igaz. Senki nem vitatkozik vele. Ez biztos, hogy így van. De ennyi Orbán Viktor? Ennyi? Semmi más? Nem mondhatjuk el róla, hogy édesapa? Nincsen más kedvence? Annyi mindent tudhatunk még róla, akik meg még közelebb állnak hozzá, még többet tudhatnak róla. Tehát vannak alap dolgok, amiket tudunk, amit mindenki tud, és aztán minél közelebb vagyok ahhoz az illetőhöz, vagy minél közelebb vagyok Istenhez, annál többet tudok meg róla, és annál jobban megértem. Sokszor mi emberek is pont ezzel küszködünk, hogy emberek bezárnak bennünket egy skatujába. Tudnak rólunk egy dolgot, vagy kettőt. Mi a kedvenc ételünk, vagy mi a hobbink, és kész, az vagyok. Egyszer valamilyen hibát, valamilyen bűnt valaki elkövetett, püf, rányomjuk a lakatot, ő ilyen ember. És akkor utána próbál az a szerencsétlen kitörni belőle valahogy, hogy de emberek, én több vagyok ennél. Nem ennyi az életem. Miért gondoljátok, hogy ismertek 5 perce, és akkor kész, mindent tudtok rólam. Ez nem így van. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy háziasszonyhoz, egy családhoz elmegyünk vendégségbe, és a háziasszony elkészít valami finom ebédet, és mi, mint udvarias, normális vendégek, ezt a finom ételt megköszönjük. És a háziasszony pedig úgy gondolja, hogy megvan, megtaláltam, mi a kedvenc étele. És onnantól kezdve akárhányszor megyünk ide vendégségbe, mindig ugyanazt készíti, mindig, mert meg van győződve, hogy mivel mi annyira jól megdicsértük az ételt, biztos, hogy ez a kedvencünk, és ő így szeretne a kedvünkben járni. Isten teljesen más, azaz sokkal több. Sosem fogjuk őt megismerni itt teljességében, itt a földön. Főleg azért nem, mert a Biblia sem mond el róla mindent. Hát János evangéliuma úgy fejeződik be, hogy János azt mondja, hogy arról a 3 évről, ami a Jézus szolgálata, annyit le lehetne írni, hogy a világ összes könyve se tudná befogadni. És ez 3 esztendő a Krisztus szolgálatáról. Hát akkor hol van az Isten teljessége? Annyira mérhetetlenül több, annyira mérhetetlenül nagy, nem tudjuk felfogni, befogadni őt. De Pál apostol mégis éppen azért imádkozik a hallott igében, hogy a levél olvasói, az akkori efézusiak és mi magunk is minél inkább megismerhessük, milyen valójában az Úr. Látjuk már hetek óta, hogyan beszél ugyan arról, milyen Isten, de még ő maga sem tud, Pál apostol sem tud teljes képet adni a számunkra. Egyrészt azért, mert ő maga sem ismeri tökéletesen, vagy nem ismerte Isten teljes mértékben, teljes mélységében, hiszen ő is ember. Másrészt láttuk azt az elmúlt istentiszteleteken, említettem, hogy Pál apostol elragadtatott a 3. égig, nyilván ő ott a mennyben olyan dolgokat látott, amiket mi nem látunk, meg nem tudunk, de mit ír? Azt mondja, ezeket nem mondhatom el. Nem is mondta el. Nem tudjuk. Szóval ő már látott többet, de azt mondta, ezt nem adhatom a tudtotokra. Hogy miért nem, az megint nem tartozik ránk. Isten nem engedte meg, és kész. Harmadrészt pedig, még ha Isten meg is engedte volna, hogy elmondja ezeket, amiket ő ott lát, valószínűleg akkor sem lennénk sokkal előrébb. Gondoljunk csak a nagy ószövetségi prófétákra, Ézsaiásra, Ezékielre, milyen látomásaik voltak ott a mennyben. Látták a mennyei lényeket. És mit láttak? Hát ilyenekről írnak, hogy ezeknek a mennyei lényeknek többféle arcuk volt, aztán kívül belül tele voltak szemekkel, aztán ott voltak valami kerekek, amik mindenfelé tudtak forogni, közben tudtak repülni, akkor azt mondja, hogy nem kellett megfordulniuk ahhoz, hogy másik irányba menjenek. Hát ezek milyen dolgok? Nem is bírjuk megérteni, ugye? Valószínűleg ők se tudták megérteni. Csak látták, hát valamihez próbálták hasonlítani. Tehát annyira különleges, annyira más dolgok, mint amik a mi életünkben vannak, hogy az ember nem tudja felfogni is. Hát, ha Isten megengedte volna Pál apostolnak, hogy ezeket elmondja, lehet akkor sem tudunk sokkal többet. Pál apostol mégis azért imádkozik, hogy a levele olvasói többet tudjanak meg Istenről. Hát hogyan lehet mégis többet megtudni? Mi módon? Többet olvasok a Bibliát? Az biztos. Az biztos, hogy ez a kulcsfontosságú és az egyik legelső tanács, az egyik legfontosabb. Olvassuk többet Barth Károlynak, vagy Calvin Jánosnak a műveit? Lehet. Azokkal is valamivel előrébb lépünk bizonyára. De Pál azért imádkozik, hogy erősödjön meg bennünk a belső ember a lélek által. Azért kéri ezt, mert ahogyan Barth mondja, Isten egészen más, és az emberi logikán messze túlmutat. Tehát csak ésszel egyszerűen le vagyunk korlátozva. Korlátozott a kapacitásunk, a befogadó, a felfogó képességünk. És azt mondja Pál, hogy a belső ember erősödjék meg, amit már nem a logika ural, hanem ami azon túli. Erősödjön meg a lelki, a szellemi életünk. Isten megismerni ugyanis nem csak ésszel lehet, hanem lélekben is. Így kell a vele, az Úrral töltött idő, és azt engedni, hogy szóljon, hogy beszéljen hozzánk. Úgy, amit nem is biztos, hogy agyilag értünk, hanem inkább érzünk, tapasztalunk. Biztosan hallottuk már ezt a kis versikét, talán innen a szószékről is, de nem baj, ha újra meghallgatjuk. Bibliaolvasás előtt érdemes elővenni. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugoszom, most elpihenek, békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. És míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten, új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Szóval engedni kell. Engedni kell, hogy Isten beszéljen. És amíg csak az agyunkat tornáztatjuk, addig nem tud többet kijelenteni. Kell, hogy engedjük a belső ember, a lelki részünknek a fejlődését is. Minél erősebb ez a belső ember, annál könnyebben mondunk nemet a külső embernek, a testi kívánságoknak, engedni akaró énünknek. Aztán azt is mondja, hogy képesek legyünk felfogni minden szenttel együtt Isten kegyelmének gazdagságát. Minden szenttel együtt. Nagyon fontos ez is, testvérek, hogy egymás hite által épülünk. Látom azt, hogy vannak, akik nem járnak templomba, hanem csak úgy otthon, úgy, ahogy előveszik a Szentírást, és olvasgatnak belőle. Akik azt mondják, hogy otthon is meg tudom élni a hitemet, azok közül nagyon sokan így vannak. Vannak azonban jóval kevesebben olyanok is, akik nem járnak valóban templomba, de tényleg rendszeresen olvassák a Szentírást. Az a tapasztalat, hogy ez a mindenféle külső segítség és kontroll nélküli bibliaolvasás rengetegszer tévutakra viszi az embert. Mert elgondol valamit Istenről, de nincs, aki segítsen, mert nem tudnak épülni a másik hite és élettapasztalata nyomán. A keresztkérdésekre járókon tapasztaljuk azt, hogy eljönnek, és ugye ezeken az alkalmakon feladunk házi feladatokat. Ami azt jelenti, hogy a Bibliából 3-4 fejezetet el kell nekik olvasni a következő alkalomra. Ők ezt becsülettel el is szokták olvasni általában a feladott kérdésekre, házi feladat kérdéseire, amik egyébként rendkívül egyszerű kérdések, meg is válaszolnak, de azért közben, a Biblia olvasás közben rengeteg kérdésük felvetődik, és aki egy kicsit bátrabb, az elkezd kérdezgetni. És amikor ezekre kap választ, úgy előttem vannak ezek az arcok, ahogy csodálkoznak, döbbent arccal. De jó, hát én ezt nem tudtam. meg se fordult a fejembe. Hát erre nem gondoltam. Mennyire jó, hogy erről beszélünk. Örülnek neki. Milyen jó, hogy van, aki megmagyarázza, hogy van, aki segít, hogy hogy értsem az írást, az Isten igéjét. Aztán vannak, akik csak járnak Isten tiszteletre, rendszeresen járnak, de nem beszélgetnek másokkal az igéhirdetésről, hát valamivel előrébb járnak, de sajnos ők sem túl messzire jutnak. Aztán vannak, akik az Isten tiszteletre eljárnak, és az Isten tisztelet után kicsit együtt maradnak csoportokban, beszélgetnek egymással az igéről. Vannak olyan családok, akik az ebéd közben megbeszélik az igéhirdetést. Ők már megint előrébb vannak, és vannak olyanok, akik pedig az Isten tisztelet mellett és bibliaolvasás mellett eljárnak még valamelyik bibliakörbe is. Na ott aztán nagyot lehet épülni. Nagyot lehet lépni előre az Isten megismerésében. Mert ott közösen együtt beszélünk meg egy igét, és ott nem csak az van, hogy a lelkész vagy a bibliakör vezetője beszél 40 percet, és a többiek hallgatnak, hanem mindenki beszél. Mindenki elmondja, mit gondol arról a témáról, arról az igéről, aki esetleg tévesen gondolja, azt tudjuk segíteni abban, hogy másképpen lásson dolgokat, és így tovább. Nagyon hasznos, nagyon áldott is. Óriásit lépnek előre ezek az emberek az Isten ismeretében. Azt mondja Pál, hogy nagyon fontos tehát az Istent ismerni, és a többi szentekkel együtt ezt megtapasztalni. És arról is beszél tovább menve, hogy fel kell tudnunk fogni az Isten Krisztusban adott mérhetetlen szeretetét. Azt mondja ezen belül, hogy annak szélességét, hosszúságát, mélységét és magasságát. Szélesség, hosszúság, mélység, magasság. Valaki azt mondta, hogy ez a kereszt dimenzióit mutatja. Azt gondolom, hogy nem biztos, hogy Pál apostol erre gondolt, de hogy ez megállja a helyét, az biztos. Mert az Isten szeretetének, kegyelmének mélysége és magassága, szélessége és hosszúsága Jézus Krisztusban adatott elénk. Ha tudni akarja valaki, hogy mennyire szeret az Isten, hogy mennyire nagy az ő kegyelme, akkor Krisztus keresztjére kell tekintenie. A kereszt a tér minden irányában kiterjedést mutat. Éppen úgy, ahogy Isten Krisztusban adott szeretete átöleli az egész világot, az egész univerzumot. Ezt el tudjuk képzelni. Hiszen tudjuk, hogy Jézus Krisztus meghalt minden emberért, és mindenkit szeret. Ezt azért elég könnyen elfogadjuk. De ez azt is jelenti, hogy az Isten szereti a te anyósodat, a te testvéredet, a te főnöködet, a te szomszédodat. Ezt is el tudod fogadni? Mert azt, hogy az Isten mindenkit szeret, ezt nagyon könnyen elfogadjuk. Úgy van, bizony, bizony, óriási az Isten szeretete. De hogy konkrétan azt, aki neked annyi fájdalmat okoz, vagy terhet, vagy nyomorúságot, azt is szereti, azt már talán sokkal nehezebb elfogadni. Vagy lehet csak az eszünkkel rámondjuk, igen, ez így van, de az a belső lelki ember is el tudja ezt fogadni? A Kegyes Kétbalkezes Naplója című könyvet az egyik biblia körön végigvettük, és ott a könyv szerzője tréfásan a következő mondatot írja: nagyon jó keresztjén tudnék lenni, ha mások nem zavarnának ebben. Hát ezzel így vagyunk, ugye? Ha mások nem zavarnának, igen-igen jó keresztjén tudnék lenni. És itt megjelenik az Efézusi levél egyik központi üzenete. A keresztjének fontos, hogy társadalmat építsenek a társadalmon belül. Hogy legyenek közösség a teljes társadalmon belül. A keresztjének szeressék, segítsék egymást, legyenek egymás között kivételezett viszonyban. Legyen természetes, hogy az egyik keresztény segíti a másikat abban, amiben tudja. A minap el kellett mennem az okmányirodába ügyintézésre. Beléptem, és ott az okmányirodában rögtön megláttam egy kedves testvért, gyülekezeti tagunkat, bibliaköri tagunkat. Éppen dolgozott, valakivel foglalkozott, de hát én olyan illetlen voltam, hogy odaléptem hozzá, hogy egyetlen mondatot kérdezzek tőle, mégpedig azt akartam megtudni, hogy ha én foglaltam időpontot, akkor kell-e valamit csinálni? Kell-e még valami gombot megnyomni, vagy mi lesz? És akkor ő azonnal felállt, oda vitt a megfelelő illetőhöz, aki azonnal foglalkozni kezdett velem, és mindent elintéztünk. Amikor lefoglaltam az időpontot, azt írta a számítógépes rendszer, hogy az ügyintézés idő 30 perc. Hát én nem tudom, hogy többet voltam-e ott 5 percnél. Pikpak mindent elintéztek. Mert volt valaki, aki testvértként tekintett rám, és azonnal mondta, hogy segíteni szeretnék. Ez olyan nagy dolog, olyan jó dolog, amikor ezt át tudjuk élni. És erről is beszél Pál apostol itt az Efézusi levélben, nem csak ebben a részben, hanem úgy az egész levél, majd később még fogjuk látni ennek a jelentőségét, hogy a keresztények alkossanak úgymond egy külön társadalmat, nem egy elzárkózó társadalmat, de egy összetartó társadalmat a társadalmon belül. És ez nem azt jelenti, hogy mi elkülönülünk, elzárkózunk, kizárunk másokat, hanem hogy bárhol vagyok, ott a keresztjén az legyen testvér. És ehhez hozzá tartozik például ilyen dolog, hogyha elromlik az autóm, lehet, hogy van a városban 25 autószerelő, vagy 40, vagy nem tudom mennyi, de ha van gyülekezeti tag, aki autószerelő, hozzá fogom elvinni a kocsit. Ez ilyen egyszerű. Már csak azért is, mert tudom, hogy ő, mint testvér, a legjobb tudását fogja adni, és a leglelkiismeretesebben fog eljárni. És ha már így is úgy is ki kell fizetni azt a javítást, akkor miért ne támogassam azt, aki testvér? Segítsük egymást, és éljünk így, együtt. Nagyon fontos azonban ezt hangsúlyozni, mielőtt bárki félreérteni, hogy nem exkluzivitást jelent ez egész. Nem azt jelenti, hogy elzárkózunk és kizárunk embereket, hanem azt jelenti, hogy mi összetartunk, és ide bátran lehet jönni másoknak is. Csak nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy valaki testvérré legyen, igazi testvérré, ahhoz kell valami. Jézus Krisztus. Nem attól lesz valaki testvéri, hogy befizettem az egyház fenntartói járulékot, egy kövér adományt adtam az egyház alapítványának, vagy azért, mert én valami nagy dolgot megcselekedtem. Nem ettől lesz testvéri. Ha megteszi, köszönjük szépen, de testvéri Jézus Krisztus által lesz. Akinek a keresztje átfog mindent, és ebbe az ő szeretetébe, amely a tér minden irányába kiterjed, be lehet csatlakozni. Mert Jézus Krisztusnak a szeretete valóban a legnagyobb mélység és magasság, szélesség és hosszúság, és Krisztussal együtt tudjuk átélni azt, hogy milyen mélyre ment értünk az Úr, a mi bűneinkhez, a mi nyomorúságos életünkben, milyen magasra emel a mennyek dicsőségébe, és mennyire nagy és széles az ő szeretete, amellyel befogad engem is, az anyósomat, a testvéremet, a szomszédomat, a főnökömet, meg a padban mellettem ülőt. Jó, ha így tudjuk szemlélni Isten szeretetét, amely valóban minden értelmet felülhaladó. Ebbe a szeretetbe bele tudunk merülni, és nem csak olvasni tudunk róla, és ebben a szeretetben másoknak is van helyük, még az ellenségeknek is. Hiszen mi is egykor az Úr ellenségei voltunk. Így tegyen az Úr teljessége részesévé, és ismertesse meg velünk az ő kegyelme gazdagságát. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy ezen az Isten tiszteletem talán több bizonytalanságot kaptunk, mint biztos ismeretet. Köszönjük neked, Urunk, hogy arra irányítottad rá figyelmünket, hogy mennyivel nagyobb vagy te, mint amit eddig tudtunk rólad, mint amit eddig ismertünk, hallottunk, olvastunk. És Úrunk, most azért könyörgünk hozzád, hogy a te lelked által még inkább kerst fel bennünk a vágyat, hogy még többet tudjunk rólad. És mivel sok mindent ismerünk már, azért kérünk, Úrunk, hogy hadd tudjunk minél több időt tölteni a Szentírás olvasásával, hadd tudjuk Biblia ismeretünket egyre inkább mélyíteni. Hiszen a te lelked nagyon sok igét az eszünkbe tud juttatni kritikus helyzetekben. Kérünk téged, Urunk, hogy add meg nekünk ezt a kegyelmet. Legyen vágyunk a te igédet olvasni. De azért is könyörgünk, Urunk, hogy vigyél tovább. És engedd meg azt a lehetőséget, hogy időt tudjunk szánni a veled való lelki közösségre, hogy a te lelked által is tudj hozzánk beszélni úgy, ahogyan azt emberi szavakkal már nem tudjuk sem kifejezni, sem megérteni. Hiszen te több vagy, mint amit fel tudunk fogni az eszünkkel, a gondolatainkkal, és azért könyörgünk, Urunk, hogy mégis vigyél még tovább. Szeretnénk, Urunk, alázattal állni előtted, és mindig nyitottnak lenni arra, hogy többet mutass meg önmagadból, többre taníts, többre vezess. Köszönjük a másikat, akit mellénk tettél, testvérnek, akinek a hite által épülhetünk. Imádkozunk hozzád, Úrunk, hogy tartsd meg életünket a te kegyelmedben, adj gyógyulást a betegeknek, vigasztalást az erőtleneknek, reménységet a reményteleneknek, felüdülést a nyaralásra készülőknek. Áld meg, Úrunk, személyes életünket, családunkat, gyülekezetünket, egész népünket. Köszönjük, Urunk, testi szeretetedet, amelyet nekünk adsz. Hálásak vagyunk az aratásért, a betakarításért, hogy gondoskodsz a mindennapi betevőről. Segíts, Urunk, hálás és boldog életet élni a te dicsőségedre. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.